Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízz magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ez ismét az Okos Utas magazin, itt a 90.9 Jazzin, F. Szabó Emesével.
És Ács Gáborra.
Hát vége az idénynek, legalábbis az iskola kezdődik holnap. Mindenki visszatért a, hát elsősorban a Balatonról, illetve a horvát tengerpartról, néhányan meg távolabbról, és úgy tűnik, hogy elég erős szezon zár mindenki. Mi pedig átkanyarodunk kicsit, hát vissza is tekintünk, kicsit az utószezonnal is foglalkozunk, mert ahol jártunk, az ajánlható. Járatok is vannak, egészen elképesztő, különleges utóidényünk van, mert hogy soha ennyi helyre gyakorlatilag ingyen fillérekért nem lehetett elrepülni, és akkor most kimondottan repülős utazásokról beszélünk, erről is fogunk beszélni, és akkor, hogy folytassuk a műsor ismertetést, ez Akintosz lesz a fő témánk, amiben én már, hogy is mondjam, exponáltam magam, úgyhogy most majd a háttérbe vondolok,
kuncogsz,
és majd kuncogok, és majd kicsit csak trollkodok, és majd Emese lesz a főszereplő, mert neki új volt, de ennek is a hátterét elmondjuk, illetve magyar programot is ajánlunk, hát Balaton még ismét, hát utóidény, talán első iskolás hétvége, borozós, túrázós, kirándulós programot
gyerekek csak csomagoljanak, meg szokják az iskolát, a szülők pedig még leléphetnek egyet borozni.
Mondjuk a Szentgyörgyhegy környékére, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. De mindenek előtt meglepetéssel tapasztaltuk utolsó hazaérkezésünkkor, amikor az ember leszáll. De két dolog történik, amikor az ember leszáll a repülőgépről. Egy, eldobja a maszkot, mert Magyarországon már a repülőtéren sem kell, szerintem egyedül a világon. Az más kérdés, hogy a utastársak nagy része a repülőgépen is magasról tett erre, és nem nagyon foglalkozott vele a személyzet sem.
Ez most volt, csak korábban azért ezt ezen az egy járandon tapasztaltam.
Igen, ez mondjuk kimondottan.
Egy család volt, gyakorlatilag mind a 18 tagja a családi baráti társaságnak, ilyen toktoka,
hát figyelj, szerintem toka melegítő, igen, illetve szerintem azért a gépnek ugye 30%-a volt, aki teljesen eldobta, toka melegítőnek használta, illetve olyat most láttunk először, hogy a személyzet nem szólt rájuk, és igazából nem foglalkozott ezzel, de ez igazából mellékszál. Amikor az ember leszáll a gépről, akkor ugye itt már nem kötelező, tehát itt teljesen szabályosan nem kell feljegyen sem hordani, mert ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A légitársaságok még előírják a maszkviselést, viszont a reptérre már az adott ország szabályai vonatkoznak, hogyha a reptér ettől eltérően nem rendelkezik, a budapesti reptér nem rendelkezett ettől eltérően. Ami viszont a meglepetés azután következett, ilyenkor a másik, amiért az ember nyúl, az a védettség igazolvány, mert annak az ellenőrzése következik, hogy a karanténban ne kelljen vonulni. Na hát ez nem történt meg.
Semmi.
De hogy még embert se, rendőrt se láttunk.
Egyetlen egy embert látunk, aki valami hőkamera mellett kókadozott.
Igen, tehát a teljesen értelmetlen hőmérőzés az volt, de ami meg igazából talán fontosabb lenne, szabályszerűen, igen, annak ellenőrzése, hogy kik és hogyan jönnek be, meg hogy védettség van-e, mármint amit előírnak, annak a megnézése, amit nagyon-nagyon szigorúan vettek eddig mindig, az most hirtelen eltűnt. Erről írtunk egy cikket, és nagyon sok észrevétel érkezett, és nagyon sokan osztották meg a kommentekben az Okos Utason a tapasztalataikat, és ezeket összegezve nagyjából az derült ki, hogy
fogalmunk sincs,
hogy hol van, hol nincs.
Egyrészt ugye volt egy viszonylag jó magyarázat, hogy az augusztus 20-ai ünnepségen, illetve az eukarisztikus konferencia ez, vagy
kongresszus.
Kongresszus miatt mindenféle korlátozást feloldottak, és ezért nem volt semmiféle ellenőrzés. Ez végül is egy jó magyarázat. Ettől függetlenül nagyjából az jött le a kommentekből, hogy az elmúlt egy hónapban hol volt ellenőrzés, hol nem volt. Volt olyan utas, aki egy órát állt sorban, nyilván, ha több gép száll.
Igen, tehát amit mi is tapasztaltunk korábban, mindenkit végig ellenőriztek, és megnézték, és több gép. Akkor kérem, sorbaállás, fél óra, óra, mi is jártunk már. Igen.
De olyan is volt, aki arról számolt be, hogy semmi embert nem látott.
Meg olyan is, hogy ott voltak az emberek, csak úgy ránézegettek, meg olyan is, hogy az emberek ott voltak, és hajtották tovább, mint a rendőrök ott voltak, csak nem néztek rá semmire az okmányok közül. Úgyhogy meg hát ennek majd próbálunk utána járni, meg utána kérdezni egyelőre, az utas tapasztalatokat látjuk. A szabály, ha jól tudjuk, mert úgy próbáltunk utána keresni, semmit sem változott, ellenben a betartatása vagy a ellenőrzése az lett sokkal lazább, de hogy ennek pontosan mi a háttere, azt nem tudjuk. Senki ne úgy készüljön, természetesen, meg nem változott a szabály, ez ebben a fontos mondás, viszont elképzelhető, hogy egy órát sorbálunk, elképzelhető, hogy észre se vesszük, hogy itt most más helyzet van, mint a járvány előtt, tehát lehet nyugodtan besétálni. Nem tudjuk, mondom, a hátterét, erre lehet
sajnos készülni. A tájékoztatás az mondjuk úgy, hogy rossz. A Reptér honlapján nincs érdemi információ, átirányítanak a rendőrség, illetve a konzuli szolgálat oldalára. Ott viszont mi nem találtunk semmilyen olyan információt, ami arra utalna, hogy változott volna a szabályozás a hát nyár akkor, elejéhez képest.
Akkor valószínűleg semmi se változott, csak a betartatás lett valamiért lazább, ennek még akkor próbálunk utána járni. Szóval ez egy olyan történet volt, hogy rengeteget segítettek a kommentelők, hogy így tudjuk, hogy igazából mi az, ami folyik, és mikor van, meg mikor nincs, meg igazából esetleges, hogy hol van ellenőrzés, hol nincs. Volt viszont egy másik, ez egy ha úgy tetszik, kis színes, érdekes cikk, miután Ryanair-re repülve, most már sorozatban föltűnt, hogy az ülések becsatolására, hogy hívják ezt, hogy szóval mondani? Becsatolására
figyelmeztető
panel jelzés szerint. Na mindegy, hát miért szervíznek mondják azt is, amikor kiszolgálják az utast. Tehát ez is bosszantó egyébként, de úgy tűnik, hogy kénytelenek leszünk átvenni, vagy hát kénytelenek, valahogy átviszik ők a magyar nyelvbe ezt a kifejezést is, ami teljesen másról szól. Na, minden esetre elvileg föl se lehetne állni, de mégis nyilván mindenki fölállogatott, és rákérdeztünk, hogy most tényleg arról van-e szó, amit tavasszal konkrétan bejelentettek, hogy nem szabad a Covid miatt is sűrűsödés, vagy a egymás közelébe kerülésnek a minimalizálása érdekében, és miután ez a folyosón valósul meg, elsősorban a WC-hez sorbáláskor, akkor nem szabad kimenni, hanem egyenként kell jelentkezni, és majd a légiutas kísérő eldönti, hogy ki és mikor mehet ki a WC-re, és hogy ez ezzel összefüggésben áll. És most rákérdeztünk a személyzetnél, és elmesélték, hogy igen, a szabály nem változik, csak nem tartják be. Tehát ebből a szempontból hasonló a Ferihegyi beléptetéshez is. Igen, a szabály ugyanaz, csak mégis szabadon mászkálhat mindenki. Tehát a pilóta ugyanúgy fönntartja egész úton a jelzést, hogy öveg becsatolva is nem állhatsz föl, csak magasról tesznek rá, hogy éppen ki az, aki föláll, és ki az, aki nem. Ugye és erre azt mondta a stewardess, hogy egyébként tök megalázó volt, így mint a...
Igen, és ugye az fontos, hogy azért próbálták ignorálni, vagy azért ignorálják ezt a tiltást a fedélzeten, mert hogyha valóban neki állnak kikéreckedni az utasok pisilni, azért 180 ember közül ott futkosni folyamatosan, hogy ki enged, ki nem enged ki, három klotyó van, ott azt menedzselni, tehát hogy nem ezért vannak ott ezek a légiutas kísérők, hogy az embereket pisilni kísérgessék.
50 embernél ez működött, közülük kimentek 11 egész úton, akkor az nyilván működött, de mióta tele vannak a gépek, azóta ez nem működik. Igazából a kérdés az, hogy akkor miért nem változtatták meg a szabályozást?
Azért, mert ez valamennyi visszatartó erőt ad. Tehát amikor az emberek unatkoznak, fölállnak és mászkálnak össze-vissza, meg oda mennek a nagymamához jópofáskodni folyamatosan, és akkor tulajdonképpen nem valósul meg ez a másfél méteres távolságtartás, azt egy kicsit visszaszorítja.
Szerintem azért nem, ami kiderül pontosan visszakanyodva a Facebook kommentekhez. Tehát igazából az volt a cikknek a címe, hogy valóban ki kell kéreckedni, hogyha el akarunk menni WC-re, és a lehülyézéstől kezdve a nem tapasztalta, még érkezett a reakció, akik a címben föltett kérdésre válaszoltak, nem pedig arra, hogy igazából mi történik, hogy van egy szabály, amit nem tartatnak be. Tehát ugyanúgy, hogy a kommentelőknek a nagy része észre sem vette, tehát az tény, hogy ég a villany, hogy ég a jelzés. És elvileg nem lehet ki, de a kommentelő 99%-a azt írta, hogy hülyeség, mert nincs ilyen.
Hát lehet, hogy
ugyanúgy,
ők nem is Ryanair-rel repültek, csak már elfelejtek.
Jó, most induljunk ki abból, hogy tudják, hogy milyen járattal repülnek, oké, most a szűk kisebbségről, törpe kisebbségről beszéljünk, de az, hogy szabadon lehet mászkálni, és nincs semmi probléma a kiengedéssel, meg nem foglalkoznak kiengedők, azt látták, és ebből azt gondolták, hogy úgy hülyeség a cikka, hogy van. Pedig a csak nem veszik észre, nem vették észre, hogy ott van az a jelzés a fejük fölött, így viszont nem érje el azt a célt, amit gondolnak azzal, hogy nem változtatjuk meg a szabályozást. Mindegy, ez igazából apróság, a lényeg az, hogy ez is egy olyan utózönge, ami elvileg van egy szabály, ami már csak úgy hallgatólagosan, illetve a szabály az elvileg él, csak senki nem tartja be, észszerűtlen is lenne a betartása, csak megtartották azért, hogy hát, ha valami aprót segít, de hát szerintem nem. Mindegy. Úgyhogy ez egyébként egy Ryanair specialitás más légitársaságnál. Ezt így nem láttuk. Persze lehet, mert elég szűkkel, akikkel mi utazunk, tegyük
illetve
hozzá.
Illetve ugye az útvonal specifikus, tehát egy-két olyan útvonal van, ahol...
Ez nem, ez egyáltalán nem.
De amikor Izraelbe mentünk, akkor ugye végig... Ja, de... Tehát ja. Azért mondom az útvonal speciál, de az egy tök más dolog. Tehát az független a légitársaságtól.
Na, igen.
Jó, hát csak
Izraelben az van, hogy Izrael állam követeli meg, hogyha a légterébe belépnek a légitársaságok, akkor ott nem szabad felállni, ott megint nem szabad mocorogni, de ott ezt be is tartják.
Egy teljesen más.
Tehát abban a pillanatban jól látható, hogy közeledik az a gép az izraeli parthoz, akkor a rögtön felkapcsolják a jelzéseket, és ott aztán senki sehova.
Van, igen.
Igen, és ha utána még egy órát repül a gép, mit tudom én eladba, akkor sincs ott kimenés, semmi, nincs olyan, ami miatt engednék, hogy fölállj. Ez az adott országnak a biztonsági intézkedése, igen, minden légitársaságra vonatkozik, igen. Az hasonló, hogy a jelzés az ég. Az meg különbség, hogy ott aztán szigorúan be is tartatják. Nos, hova utazunk? Mit is mondtunk? Ja, nem, először még gyorsan előbb átnézzük még
hova,
a...
Igen, hogy hova utazhatnánk.
Azt akkor nagyon röviden átnézzük, mondja, hogy hova lehet utazni az utóidényben, mégpedig azért, mert teljesen más a rendszer idén, mint korábban volt. A tavaly évet nem számoljuk, mert egy speciális helyzet volt. Zártak is a járatok, nyáron még lehetett repülni, de jött a második hullám, és ami ment volna, az sem ment, tehát a tavaly évet szerintem nyugodtan ugorhatjuk, azt megelőzően, tehát a járvány előtt azt lehetett látni, hogy vannak tengerparti nyaralójáratok, méregdrágák, és szeptember közepén bezárnak. És ez a Wizz Airnek úgy nagyjából, hát szinte a monopóliuma volt, mert nagyon más nem nagyon csinált, a charterek ott voltak, mint hogy most is ott vannak, csak ugye szűkebb kínálattal. Tehát ez volt a helyzet a 19-es évig. Most viszont az idei nagy újraindulásban a Ryanair kőkeményen rámászott a Wizz Airre. Egy sor korábban csak a Wizz által repült nyaralóútvonalat elkezdett ő is repülni, és nem zár be szeptember közepén. Úgyhogy ebből az a helyzet lett, hogy most a Wizz Air járatok a korábbiakhoz hasonlóan szeptember közepén szépen leállnak. Tehát a Görög-szigetek, a Bolgár-tengerpart, Majorka, ezek kifutnak, és szeptember 10 és 20 követ nagyjából váltó időpontokba szépen elfogynak. Ellenben, amiket a Ryanair repül, ez... Kicsit számomra is meglepő módon, mert azért ezzel ők a veszteséget gyártják, tegyük hozzá, de a utas oldalról nézve ez egy kiváló lehetőség, szóval ők elvileg október végig repülik mindegyiket. És a Görög-szigetek között is, igazából nem látom egyet sem, amelyik leállna szeptemberben. Ők nem cicóznak a menetrendelők, nem csinálnak külön főidényi menetrendet, nekik a úgy tűnik, hogy a nyári menetrend az a nyártél menetrendváltásig, az őszi óraállításig tart, és akkor addig repülnek. Úgyhogy most csak hasra ütve a Mykonosztól elkezdve, ugye úgy volt Rodosz, Kréta, Korfu, Majorka, beálltak ők is a Bolgár-tengerpartot, tehát Burgas is, elvileg működik október végéig. Ráadásul, miután ezt a utasok nem nagyon tudják, meg nem is repülnek, ezek ilyen alapáras 10-15 eurós jegyekkel vannak megszórva, tehát gyakorlatilag ingyen lehet ezekre a tengerpartokra, hát majdnem ingyen. Nyilván, hogyha valaki tud kis csomaggal utazni, mert az extrák ugye meg tudják dobni, zárójel bezárva, lehet tehát menni a tengerpartokra.
Azért, ha októberben viszont... megyünk mondjuk Korfura, akkor már inkább túrázni lehet, nem? És akkor na igen, már nagyon felhevültél, még beleugrasz a hűvös tengerbe.
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy itt viszont, ha valaki mondjuk szeptember második felében megy, hát például a Bolgár-tengerpart, ott már tud nagyon rossz idő lenni. Azért az szeptember második fele az már nem az a biztos. Ott, ha mákod van, akkor fürdesz, az kb. Olyan, mint a,
mint itthon, mint a
Balaton, mint a Balaton szeptember első felébe, ott hasonló Bulgáriában szeptember második fele. Te látod, most például a Balatonon a augusztus utolsó hetében is rá lehetett fázni, de már nem volt annyira jó idő. És de például a görög szigetek is szétválnak, ugye eddig nem merült ez föl, mert szeptember 15 után nem is volt járat, nyilván lehetett mindig hajózni egészen Athénig és onnan hazajönni, de ez most lett igazából érdekes. Az északi, az északabbra fekvő szigetek azért már október elején sem biztos, hogy jók. Tehát ha itt azért fontos megnézni, hogy mikor megyünk és akkor hova menjünk. De például október első fele Krétán még jó szokott lenni. Tehát ami délebre van, az még oké. Okay. Tehát Mikonoszról indulunk délfelé, a Kükládok nagy része azért még jó. A tenger meleg. Még éppen hűlőben van. Most nagyon meleg. Tehát igazából egy pillanatra nem éreztük azt, hogy...
Nem volt az a borzongató érzés, amikor eléri a hasadat a víz.
Egy pillanatra se. Tehát úgy mész be, akárhányszor egymás után. Nem tudom, mennyi lehetett, 26-27. Biztos, hogy volt annyi, mert az alatt azért van egy kis borzongás. Még persze mindenkinek másról van. Ez a határnálam olyan 25-26.
Hát én ugye a lábvízbe szeretek fürödni, és egy kicsit olyan érzés volt, igen.
Na, úgyhogy a tenger szép lassan elkezd hűlni, most még kiváló idő van. A mondásunk tehát csak annyi, illetve a javaslat, hogy érdemes ezt kihasználni, mert én tartok tőle, hogy a Ryanair is majd észhez tér, és miután látja azt a gigantikus bukót, hogy itt félig üres vagy 3-4 üres járatokkal repkedett a nyaralóhelyekre október közepén, ezt jövőre szerintem nem fogja megcsinálni, úgyhogy ezt valószínűleg érdemes az idén kihasználni. Én meg lennék lepve, hogy ezt újra bevállalnak. Most már talán nem nyúlnak bele a menetrendbe, még lehet, hogy igen, bízunk benne, hogy nem. A szeptemberben biztos, hogy nem. De ez egy jó lehetőség. És viszont lehet minél olyan... később, annál délebbre, hogyha tényleg igen, melegek
vagy,
meg jó
vagy olyan adom. Programot kell választani, ami mondjuk a nyári hónapokban kibírhatatlan, tehát olyan városnézéseket, ami ilyen dead valley lenne nyáron, most pedig egészen elviselhető, kellemes.
Uh-huh. Na, a következő blokk Zakynthoszról szól. Egy kis bevezetőt kell, hogy ide pigyesszek egyrészt, mert a Millás reggeliben én már beszéltem a Zakynthoszról, ráadásul éppen élőben egy kirándulásról sikerült a múlt héten is bejelentkeznem, és még egy olyan előzménye is van a történetnek, hogy Gede Balázs kollégát tisztességgel sikerült annak idején fölbosszantani, mikor ő neki nagyon bejött a Zakynthoszi nyaralás, nekem pedig egyszer sikerült valami olyasmit mondanom, hogy hát egy nap alatt, vagy két nap alatt megnézhető, aztán jobb tovább állni onnan, mert vannak sokkal szebb szigetek. Úgyhogy én most egy kicsit háttérbe vonulok, majd talán egy végén visszatérek, hogy változott-e a friss Zakynthoszi élmények alapján, mert én 10 éve voltam körülbelül először, és most újra, és ez is volt egyébként a cél, amellett, hogy ugródeszkának használtuk egy másik szigetre, amelyről majd Kefadóniáról, majd valamikor később fogunk beszélni, de szerintem érdekes, hogy első bározóként neked mik voltak a tapasztalataid így Zakynthosz ügyben?
Nagyon ellentmondásos. Egyrészt, ha csak azt nézem, hogy milyenek a városok, milyen a főváros, milyenek a házak, az utcák, akkor alapvetően nem lesz a kedvenc szigetem. Tehát nincs meg az a kedvesség, az a tiszta egyszerűség, amit én szeretek a görög szigetekben.
Elsősorban a Kükládokon gondolom.
Igen, a kisebbeken, uh-huh. De még ha a nagyobbakat veszem, ott pedig tehát az egységes, szép városképet én nem nagyon láttam. Biztosan van ilyen, de nem ez volt az általános tapasztalatom, úgyhogy emiatt az így annyira nem tetszett. Amint kimentünk a városokból, és ott a vidéket szeltük át, az már sokkal szimpatikusabb volt.
A vidéknek a elég nagy része is egy elég unalmas, és igazából semmi látnivalót nem tartogató lapos rész, és az egyik fele, ami a dombos, kicsit erdős, és olyan szebb arcát
igen,
mutató.
Olyan szívesen vidék. Autókázol
igen.
Már ott. Tehát ez az
viszont
egyik,
a partszakasz az
igen. Egy. Ez az egyik dolog, ami miatt azt mondom, hogy annyira nem jött be. Viszont valószínűleg azért ott a rendezvényszervezők pontosan tudják, hogy ennek a szigetnek nem ez az ékessége, hanem a part. elképesztő sziklás partszakaszok vannak, mindenféle természetes barlangokkal, leszakadásokkal, földrengés után látható csúszódásokkal, hogy ott a közvetlemezek széthúzódnak, tehát nagyon-nagyon szép a tengerről. Következésképpen mindenféle hajókirándulásokat kell szervezni. Az egyik hajókirándulás visz a nagyon ikonikus parthoz, ahova egyébként nem is lehet máshogy menni, csak hajóval, ahol ez a világháborús hajóroncs található. Az is nagyon érdekes, fölülről, meg amikor látjuk a képen messziről, gyönyörű. Tehát, hogy elképesztő türkiszkék tenger, egy ilyen kis benyúlás az egész, ott aranysárga homokon fekszik.
A legrosszabb fényképezőgéppel is egészen látványos.
Igen, lehet idegesíteni a kollégákat, igen, hogy itt jártam, de tényleg elképesztően szép messziről.
Föntről.
Igen, hadd nézzel. És ha az ember ott van, akkor nincs ott semmi.
Mármint ha odahajózol.
Igen, tehát ha ott vagy magán a strandon, akkor ott van az a rozsdás roncs. Úgy nem is igazán lehet jól lefotózni, de mindegy, mert mindenkinek megvan az Instagramra ki lehet rakni. Millió ember, árnyék nulla, nincs egy büfé. Tehát, hogy úgy alapvetően még halak sincsenek, tehát, hogy úgy olyan nem egy nagy ügy az egész. Nem is meglepő, hogy sokkal többen voltak, akik ott szelfizgettek, mint a hányan strandolni jöttek. Voltak nők full sminkben, kis szoknyába,
azon
kis ruhába, akik a bokáig mentek bele csak a vízbe, mert addig muszáj volt, mert addig
csak
jött ki a hajó.
Csak úgy lehetett beszállni a hajóba, igen.
Tehát ez egy nagyon érdekes, ez az egyszer látni kell, és akkor már többet nem vágyunk vissza kategória. És emellett vannak olyan hajókirándulások, amikor bele lehet ugrálni a tengerbe, amikor ezeket a kis barlangokat járják be a hajókkal. Minél kisebb a hajó, annál kellemesebb egy ilyen kirándulás.
Meg be tud menni a barlangba, és annál jobban be tud nézni az
igen,
a résekbe.
Meg csöndesebb, tehát mégse 60 ember üvölt egyszerre, hanem csak 20, és akkor az a 20 már nem üvölt, hanem inkább beszélget. És akkor megáll valamilyen öbölben a hajó, ahonnan bele lehet ugrálni. Olyan mély ott a tenger, hogy ezt elképzelni nem lehet. Kristály tiszta, le lehet látni az aljára, lehet halakat nézni. És az egészen nagyon fantasztikus élmény. Ott van az ember belevetve a mély tengerbe, ott mintha nyílt vízen lenne, de azért 5 karcsapásnyira ott a hajó, tehát mégis azért nagyon biztonságos. Ezek nagyon-nagyon szépek, és ez azért egy életre szóló élmény, egy ilyen fürdős kirándulás.
Igen, ezek nagyon-nagyon jók, viszont azért a marketingjük egészen elképesztő, hogy tudják ezeket eladni. Például teknős néző kirándulásként azt, amikor 2 perc teknős üldözés a kikötőben, majd pedig az egésznek
soha többet nem látunk teknős.
Jó, ehhez az is hozzátartozik, és ez tök fontos, hogy ebből nagyon komoly környezetvédelmi vita volt az uniós hatóságok és Görögország között is, hogy például ezeket a tengeri teknősöket mennyire védik, úgy tűnik, hogy alárendelik őket a turizmus szempontjainak, és most a teknős szigeten csak egy szűk, talán 5-6 méteres partmenti sáv volt a
ahova
ki lehetett egyáltalán lépni, az egész sziget le volt zárva, és nagyon-nagyon-nagyon szigorúan figyeltek arra, hogy oda, ahol a teknősöknek a költőhelyi vannak, oda bele lehessen bemenni.
Ez egy teknős faj, egy tengeri teknős, megnőnek iszonyatosan nagyra.
Épp ezért lehet őket látni, és
igen,
a könnyűket
a kikötőben megnézni. Ott úszkálnak, a guide-unk mondta, hogy nem tudom, 50-60 éves teknősök azok, akik ott úszkálnak, nyilván ők már megszokták az embereket. Uh-huh. Tehát ez egy faj van, amikor a 30-as években volt egy űrge, aki kitalálta, hogy ő most megmenti itt a teknősöket a szigeten, és csinált egy hatalmas nagy programot, és lényegében ennek köszönhető, hogy ezek az állatok még mindig itt el vannak, és a teknős sziget...
De attól meg turizmus veszélybe sodorta őket, és de szerencsére úgy tűnik, hogy ezen túl sikerült.
És az a teknős szigeten költenek, és valóban csak egy kis vékony csíkon lehet egyáltalán oda lépni, mert abban a pillanatban, hogyha a lekerített részen belülre tesszük csak a szatyrunkat, már jön a Nemzeti Park
abszolút
szakia.
Sőt, valaki felrakta a törölközőjét száradni a kis kordonra, és azonnal eltávolítják.
Tehát azt nagyon komolyan veszik a teknősök ből nem láttunk semmit, de tudjuk, hogy ők ott költögetnek.
Ott nem, hát nem is azért mentünk, hogy nem,
persze, de hogy az egész, ugye az egész úgy van reklámozva, hogy teknős néző, és azt mondjuk a 3 órás programból 10 perc.
Igen, és de attól még maga a látnivalók, a partszakaszok, a csobbanások,
rizsájszak,
ugyanígy a reklámban a hajóroncs szerepel, ami a legrosszabb része, hát nekünk igazából legkellemetlenebb tömeg nyomor része, miközben a tengeri megállások, a barlangok, azok sokkal szebb és csodálatosak.
Azt is hozzá kell tenni, hogy mi délelőtt voltunk a hajóroncsnál, és utána pár nappal később délután mentünk föl a sziklatetőre fölülről megnézni, és délelőtt tele volt a partszakasz, de délután sokkal kevesebben voltak, tehát ha valaki mégis ott szeretné megkérni a párjának a kis kezét, akkor a délutáni programra fizessenek be, mert akkor csak 20 ember fogja nézni
ne, őket. Hát akkor béreljenek saját hajót, és azzal azt tessék oda menni már este, mikor mindenki
sőt, lehet privát túrákat is választani, amikor a saját család, mit tudom én, 5-6 fő, és akkor egy kicsike hajóval visz ki a szaki oda, ahova szeretnénk.
És még csak annyit, hogy amúgy itt a turisták többsége a tömegnyomor nyaraló negyedekben lakik, illetve vannak a szigetnek a déli részébe egymásba érnek a
falvak.
Hát a turista centrumok. Igen. De lehet, meg azért az északi oldalon is van egy-kettő, de a keleti oldalán, keleti partszakaszán a szigetnek, de lehet eldugott kicsi szállásokat is találni. De azt hiszem ez, ami most már nem kezdünk bele, mert nekünk valahogy iszonyatosan nagy mázlink volt. Mi ismét last minute szervezésben voltunk, egyetlen egy legelső szállással indultunk el, és mindig ott foglaltuk a következőket, amikor mozogtunk, és most nagyon bejött. Van, amikor erre az ember kicsit ráfázik, de amikor 300-400 szállást lát még nyitva, akkor attól nem aggódik, hogy nem lesz hol álomra hajtani a fejét. Úgyhogy ez pontosan hogy történt, életünk legjobb szállásait fogtuk ki, úgyhogy erről. Meg hogy ez hogy működhet, meg hogy érdemes-e így csinálni, majd még egy későbbi műsorban visszatérünk. Mert most tovább kell, hogy menjünk. Úgyhogy ennyit most Zakynthoszról. És a vonalban itt van velünk Budavári Dóra, aki a Szentgyörgyhegy hajnalig fesztivál, jól
nevezzük
mondom?
Fesztivál.
Újra megmozdul a hegy főszervezője. Szia, jó estét!
Sziasztok, nem fesztivál, hanem rendezvény. Ez egy ilyen nagyon nagy dolog, ami ilyen szinte lelketlen és hatalmas, és nem tudom.
Aha. Éreztem én, hogy nem fog stimmelni ez a fesztivál, de akkor most már értem, hogy miért. Mert pont ez a lényeg, hogy ez nem olyan. Na mesélj, mi is lesz ez pontosan?
Most azt írtuk rá, hogy találkozó. Én szeretem így nevezni, de nyilván a köznyelvben fesztiválként funkcionál valami, ahol sok helyszínen sok ember bulizik vagy szórakozik együtt, és azért olyan szempontból tényleg mégis talán fesztivál, hogy 3 napos lesz idén először. Szentgyörgyhegy hajnaligot 4 éve szerveztük meg először. Ez szerintem a világ egyik legcsodásabb borvidékén, a Szentgyörgyhegyen, ami egy pici tanúhegy, egy lépéssel távolabb a Balatontól, viszont gyönyörű kilátással, és ahol nagyon sok az egymáshoz közeli, két lábbal is bejárható távolságban lévő pince, és ez adott alkalmat, meg ötletet arra, hogy akkor csináljunk egy olyan fesztivált, ahol, vagy egy olyan napot, ahol nyakába veheti az ember a hegyet, és körbekóstolhatja a 15-20 pincének a kínálatát. Ez először 2018-ban volt megrendezve.
Uh-huh. És akkor az emberek ugye kapnak egy poharat, aztán ha a pohárral a kezében a nyitott pincék tudják, hogy ide betérhet a vendég. Hogy szeditek össze a megfáradt vendégeket? Körbejárjátok a dűlőt, és mindenkire ráhúztok egy ilyen hővédő fóliát, és majd másnap reggel kapnak egy kávét?
Nem, idén azért régen, vagy hát az első rendezvény 4-től 4-ig tartott, azért is a hajnalig nevet kaptam, mert szerettük volna azt, hogy kivárjuk a napfelkeltét. Ezért arra idővel rájöttünk, hogy az rendkívül megerőltető a vendégek számára is, hogyha szeretnék ezt a 4 óráig fennmaradni és kivárni. Azt gondolom, hogy ez a lehetőség egyébként mindenki számára adott, de idén 2-kor zár a rendezvény, tehát hajnali 2-kor vége lesz mindennek, 1:30-kor lesz egy utolsó kör, akkor még be lehet szerezni egy utolsó üvegbort, és egyébként ki lehet ülni egy plédre nyilván nézelődni, beszélgetni, és kivárni a hajnalt, de nagyon sok transferünk, taxi telefonszámunk van, akik a hegy aljába fogják várni a vendégeket. Természetesen, ha mindenki 2:00-kor indul el, akkor nem fog tudni azonnal fuvart találni magának. De én azt gondolom, vagy a tapasztalataim azt mutatják, hogy azért ez organikusan szokott alakulni. Van, aki már hamarabb feladja, van, aki kicsit tovább marad. Hát majd valahogy hazajut mindenki.
Azon gondolkodom, hogy a közlekedés a pincék között az hogy működik? Hát a turistajelzéseket követve, mert azért vannak szintkülönbségek is, meg ösvények vannak, hát nem aszfaltos utakról beszélünk ott a hegyoldalban, nem?
Jó is, hogy mondod, mert pont most akartam kirakni már az egyik nap a rendezvény közelettével egy ilyen kis itinert, hogy mindenki hozzon magával, ezt tavaly is, tavaly előtt is mondtuk, hogy a zseblámpa vagy a fejlámpa az azért mindenképpen egy hasznos dolog, de a pohár és a karszalag mellé mindenki kap egy térképet a kezébe, aminek a segítségével elég könnyen felfedezhető a hegy.
Gondolod te, hogy elég könnyen? Harmadik nagyfrecs után lehet, hogy már inkább fönt kell elkezdeni, mert lefelé könnyebb menni.
Jobb azt mondok, bármerre indul fog találni nyitva tartó pincét. Uh-huh. Bármerre. És azért ezek látszódnak, mindenhol lesz tábor, tűz, meg zene, úgyhogy ha csak a füle után megy a harmadik fröccs után, akkor is szerintem valami jó élményben fog részesülni, hogy miben az, meg majd akkor kiderül, amikor odaér.
Miben másra a Szentgyörgyhegyi bor, mint mondjuk a Badacsonyi? Egy heggyel odébb 10 kilométer, kicsit közelebb a Balatonhoz, de mondjuk még a formájuk is hasonló, a magasságuk is, a mondhatjuk, hogy testvérhegyek, csak hát sokkal ismertebb a Badacsony.
Nem hiszem, hogy kell ilyet mondani, hogy más vagy nem más. Én azt gondolom, hogy ugye tanúhegyekről beszélünk, tehát vulkanikus kőzetről beszélünk mind a két esetben. A Szentgyörgy egy kisebb, kicsit egy ilyen ékszerdoboz, nem is a borok mások talán, hanem a vidéknek a látképe, mert ez tényleg még egy tradicionális szőlőhegy, nincsen annyira beépítve, emiatt tehetik meg a gazdák jó része, akik a rendezvényben részt vesznek, hogy bioművelést folytassanak, hiszen egymás szomszédjai, és mivel mindenki nagyjából bioművelést folytat, ezért ez itt a hegyen lehetséges, ami szerintem abszolút egy kuriózum, és egy nagyon-nagyon szuper dolog, de az, hogy mitől mások a borok, az szerintem mindig a borásznak a stílusa, a borásznak a munkamódszere adja. Azt talán el lehet mondani, hogy itt kisebb pincékről van szó, de még csak nem is kell fokozott kisebb, vagy nagyobb, vagy bármilyen itt kis pincékről van szó, tehát mondjuk 2-3-4-10 hektáros pincékről, amik már önmagában talán feltételezik azt, hogy a borászok talán jobban ismerik a területüket, személyesen ott vannak a szüreten, ez itt nagyon jellemző. Kézművesnek mondták régen, de a borászok sose szerették azt, hogy kézműves borászat, szerintem ez nem egy jó kifejezés, de közel élnek a saját területükhöz, ezért nyilván nagy gondot fordítanak a műveléséhez.
Néhány éve már lehet azt hallani, hogy a balatoni régióban megpróbálják széthúzni kicsit a szezont, hogy ne a 3 nyári hónapról szóljon a Balaton. Ez hogy látod, ez mennyire sikerül? Nyilván ez a szeptember 4, azért ez nem egy annyira nagy kockázat, mert végül is még azért közel van a nyár. Mennyire lehet profitábilisan kitolni a szezont? Mennyire jönnek az emberek a nyáron kívül a Balatonra?
Na, azt gondolom, hogy a szeptember 4 olyan szempontból bevállalós, és abszolút én ezt vállalom, hogy ez egy felnőtt program, tehát ugye, hogyha a szezon kihúzásán gondolkozunk, vagy kezdünk el beszélni, akkor azért mindig szóba jön az iskola kezdés, hogy akkor érdemes-e ugye iskola kezdés után szervezni, illetve amikor bezárják az iskolát, akkor utána látszik azért, hogy megemelkedik a látogatószám a Balatonon, de szerintem felnőtteknek szóló programokat, vagy gasztroprogramokat, azokat talán még érdemesebb is ezen a szűkenvet szezonon kívül szervezni. Ugye a Szentgyörgyhegyi Hajnaliga hagyományosan június első hétvégéjén van, nekünk most a pandémia szólt közben, mi mindig a június 2-3-6 ezeket szoktuk birtokolni, egyébként az is iskola időben van még. Ez a szeptember 4, ez olyan szempontból talán kevésbé szerencsés, hogy szüreti idő lenne, hogyha nem tolódná már két héttel a szüret, úgyhogy idén ezzel is még mondhatjuk, hogy ilyen szempontból szerencsénk van. Én azt látom, hogy a gasztroprogramok, amiknek a szervezésében részt veszek, azok egyre nagyobb, tehát egyre többen keresik őket, tényleg. Működik ez a szezonon kívüliség, működik ez a kicsit otthonosabb, vagy kicsit személyesebb vendéglátás, hiszen nyáron, abban a 2-3 hónapban nem tudnak a borászok sem igazából foglalkozni a vendégekkel, meg a vendéglátók sem. Ugye a gasztroheggyel is ezt a célt tűztük ki, hogy a tulajdonos, a vendéglátó olyankor oda tud lépni az asztalhoz, tud egy pár szót váltani, el tudja mondani, tud mesélni, tudjuk a gasztotúrákon bemutatni jobban a helyeket, és ezekre az ilyen vágyfülű programokra nagyon sokan kíváncsiak.
Hát akkor szerintem ezzel le is tudjuk zárni. Menjünk a Balatonra, ne csak nyáron.
Télen-nyáron mindig.
Télen-nyáron, télen is egyébként. Télen az egy külön élmény, a téli Balaton, főleg ha még hó is van, de hát ez már, majd visszatérünk erre valamikor január környékén. Köszönjük szépen, és akkor menjünk a Balatonra és a Szentgyörgyhegyre.
Köszönöm.
Budavári Dórával beszélgettünk az elmúlt néhány percben a Szentgyörgyhegy hajnalig rendezvény vagy esemény
találkozó
főszervezőjével. Ez tehát most lesz a hétvégén, és már látszik, hogy kiváló idő lesz.
Pont addigra 24-24 fok.
Pont addigra kicsit bemelegszik ebből a hűvösből, eső egyáltalán nem várható, tehát kiváló balatonozós, hát meg erre a borozgatós, körbejárjuk a hegyet, kirándulunk programja is. Kiváló idő lesz a hétvégén, úgyhogy ezzel fejezzük be a mai műsort ennek az ajánlójával.
Olvassátok az okosutas.hu-n a fantasztikusan jó cikkeinket, meg a kevéssé sikerülteket is természetesen kövessetek minket a Facebookon, és hallgassátok a Jazzy-ben az okosutast. Bíz magadban, utaz okosan, ez a szlogenünk. Sziasztok!
De még a jövő hetet mondjuk.
Ja, még valamit mondjuk, tényleg.
De, mert hogy igen.
Nagy lendülettel búcsúzkodunk.
A jövő héten teljesen hármasban leszünk. Egyik okos utastársunk, Andonov Alexi, most éppen Portugáliából jött haza, egészen elképesztően lelkesen. Bulgáriai tapasztalatairól egy röviden már beszélgettünk, de Dél-Portugáliában is felfedezett olyan vidékeket, amiről nem is hallottam. Én ott voltam néhány strandon, és nem tettek rám ezek akkora benyomást, de olyan lelkesen beszélt erről, meg a hajókirándulásokról, meg mit lehet ott csinálni még. Mi általában télen megyünk, ő igen, most nyáron nagy, nézte meg.
Igen, nagy portugáli fanok vagyunk, de szezonon kívül.
De szezonon kívül, úgyhogy most ezt is össze tudjuk majd vetni, úgyhogy egy elég erős portugál tematikával jövünk majd a jövő héten. De akkor most már tényleg elköszönünk, további szép estét.
Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!